Olyan tisztelt püspök úr, nem tudom, tisztelendő atya, van-e még ilyen tisztelt plébános urak, a professzor úr, Gyuri, docens úr, és drága barátaim, nagyon szépen köszönöm a meghívást, rendkívül módon örvendek, hogy itt lehetek. Most csak azt szeretném megkérdezni, hogy rajtam akarod behozni a késést, vagy 30 perc nekem is jár. Köszönöm szépen, ha így van, akkor ez egészen igazságos. A helyzet az, hogy 1828-ban született Tolstoj, 1910-ben halt meg, és 2010-ben jelent meg először nyomtatásban egy műve, melyiket könnyen megtetszenek találni a Google-ban beütni, hogy Tolstoj Jónás. Ez az az érzésem, hogy ezt a művet mindenkinek el kell olvasni. Egy rendkívüli, csodálatos munka. 5 éven keresztül írta ezt a 40 oldalt, ez mindig visszatért. Akkor írta, amikor az Anna Kareninát írta, és tulajdonképpen az Anna Kareninában megfogalmazva a szellemisége, és ennek a Jónásnak ez átfed egymással. Arról tesz tanúságot, hogy 5 pravoszláv hitre, nagyon mély vallásosságra tanították, és 18 éves korában, amikor bekerült az egyetemre, nagyon rövid idő alatt, minden, amit tanult, szertefoszlott benne. Egyszerűen nevetségesé vált a teremtés, nevetségesé váltak az angyalok, és ő elkezdte a tudományra épített felvilágosodás szellemében tanított tudományra épített életét. Még el nem jutott a 45 éves koráig, amikor először kezdett komolyan gondolkodni arról, hogy meg is kell halni. És látta a szenvedést, és azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, ez egy ostobaság. Ha nincs utána semmi, akkor én ezt nem fogom csinálni, és már most látta, hogy kezd ráncosodni a bőre. Ezért egy kötelet és egy pisztolyt tett a táskájába, és állandóan azt figyelte, hogy mikor jut arra az erőre, hogy ennek az egész cirkusznak véget vet. És ezt a dilemmáját írja le, röviden ezt így foglalja össze, hogy rájöttem, megtanultam, megtapasztaltam, hogy az egész világon élettelen és élő, tökéletes. Csak az én helyzetem ostoba. Ez a rendkívüli kifejezés annak a lényegnek, amit előttem docens úr fölvázolt. Van egy olyan élőlény, akinek a helyzete ennyire ostoba, hogy azon kell vitatkozni, hogy a náci gyilkos népkiirtás valahol, hogy lesz jog meg nem jog. Igen, itt van megzavarodva a tudomány, legmélyebben, de az élethez való viszonyhoz is. Éppen ezért a mai alkalommal én, mint aki az élősejteket kutattam, de egyben orvosi esküm van, a kettőnek a kombinációja miatt az élővilággal és rólunk emberi személyekkel foglalkozom. Az ide vonatkozó törvényt, amit örök törvénynek nevezünk, nem szeretem ezt a természeti törvény fogalmat, ez az örök alkotmány még be van írva, olyannyira be van írva, hogy minden létező ebben a törvényben, ennek a keretében létezik. Működik, áll fenn a világ, csak az én helyzetem, csak a mi helyzetünk ostoba. Csak mi lógunk ki ebből. Nagyon izgalmas meglátni, hogy a testemet fölépítő 10-14-en élősejt társadalma vagyunk. Ez 5 nagyságrendekkel több, mint ahány ember él a Földön. Ez valami oly fantasztikus, oly különleges társadalom, amit egyszerűen nem tudunk megérteni mélységéig igazán, csak csodálni. És most az elmúlt 15 évben egy új világ kezdődött, mert kezdtünk foglalkozni a belünkbe élő mikróbákkal, vagyis a velünk együtt élő kisebbséggel, amelyik egy oly döbbenetet hoz létre, hogy az utolsó időkben, 5 évben Science, Nature közlemények arról írnak, hogy a depresszió és a lelki állapotunk hogy függ össze a székletünkben tenyésző kólibacillusokkal, és hogy van hazaszeretet, meg talán van magyar bélflóra is. Mindenképpen a nagypapájé az nagyon lényeges, mert amikor hazamegy a kis unoka vékonyan összetörve, akkor eddig azt hittük, hogy a nagymama húslevese miatt javul meg a helyzet. Most már a tudomány bizonyította, hogy a szerencsére a nagypapa nem most mindig kezdett, amikor jön a budiról vissza, és ez nagyon fontos, hogy a budi is legyen, mert budi nélkül se lehet ezt a mikróbákat fönntartani. És a nagy civilizált világban az ételkiegészítők, a McDonald's tönkreteszi a bélforrát, és egy új terápia, úgy hívják, hogy fészes transzplantáció, a szülők és a nagyszülők székletét adják be a haldokló kisgyereknek, és mentik meg. Tehát egy megrázó helyzet van a világban. A döntő, amivel foglalkozni szeretnék, hogy ehhez a természeti Isten szent törvényéhez mi a köze Jézus Krisztusnak, és így tulajdonképpen mi az, ami 2000 évvel ezelőtt történt, mi az a döntő változás az egész föld, az egész világmindenség, és természetesen az emberiség életében a Krisztus földre jöttével. Egyértelműen beszél a törvényről, és először Hely Györgytől kaptam megerősítést arra, hogy amikor kezdtem arról beszélni, hogy Krisztus, amikor erről beszél, hogy nem azért jöttem, hogy megváltoztassam a törvényt és a prófétákat, ez nem csak az, amit azt hittük, hogy azért, mert a 10 parancsolatról beszél ő itt. Nem. Itt sokkal általánosabban, pontosan arról a törvényi rendről, amiben minden sejtünk benne van, amiből mi ki vagyunk szabadítva, mert mi nem törvényfüggők, hanem mi istenfüggő élőlények vagyunk a titokzatos szabadságunk miatt, de mivel bűnt követünk el, automatikusan bálványisten függők leszünk. Tehát nincs más keretünk, Isten függők vagyunk, bálványisten függők vagyunk. És döbbenetes dolog azt rájönni, hogy végül is a panteizmussá lett tudomány, az egy olyan bárványimádás, amit nagyon nehéz leleplezni, és azt hiszük, hogy ha, ezt azért el lehet fogadni, mert ezt lehet követni. Ez a legalattomosabb bárványimádás, ez a legnaívabb. Szent Justinus volt az első, aki rámutatott arra, hogy a görög tudomány az tulajdonképpen panteista, és ez ugyan részt ütött azon a bárványimádáson, amelyik őrültségek voltak, állatokat, égi testeket imádtak és lehetetlenségeket, mert az annyira logikátlan, és annyira betöltötte a minden napjaikat egy egyiptomi embereknek a napisten, hát az nem lehetett, az reggeltől estig, az Isten bűvkörébe éltek. A görögök és majd a római birodalomban esik ez az első változás ezen, és ekkor lesznek kitolva az istenek az úgynevezett vallásvilágba, és ezért van az, hogy tulajdonképpen nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, amikor teljes vallásszabadságról beszélünk, mert itt besomfordál, és tulajdonképpen éppen revízióra kell vennünk a vallás fogalmat, mert a bálványimádásnak egy álcázása történik, mert nekünk meg kell értenünk, hogy mit jelent az, hogy senki se juthat az atyához, csak én által. Tehát látjuk, hogy Krisztus fantasztikusan szól arról, hogy a törvényről, mondja a parancsot, és mondja az igazságot. Tehát igazándiból azt kell belátnunk, hogy ez a három, ezek átfedő fogalmak. A törvény, a törvényrészletek, parancsok, és az igazságok. Azért fontos ezt így vizsgálnunk, mert nyilvánvalóan látszik, hogy nekünk két igazság ismeretvilágunk van. Az egyik ismeretvilágunk az, amit mi magunk megtapasztalunk, amiről docens úr is beszélt, hogy igen, mi egy olyan élőlény vagyunk, aki az érzékszerveivel, eszközeivel, sőt a gondolataival is felismer, matematikailag tudunk formulátok kifejezni. Persze itt nagyon gyorsan beleesünk abba a kátyúba, hogy a gondolati megismerést összekeverjük az elméletgyártással. Az elméletgyártás az egy ajtónyitás a bálványimádás felé, a panteizmus előszobája. És a szavakban kínálatott igazsága világot, ott kettőt kell nagyon világosan látni. Van a proféták, a profétákon keresztül az atya előkészítette a megváltó jövetelét. A kiválasztás nem másért történik. Ahhoz, hogy a második isteni személy, a fiú valóságos emberré legyen, egyik népbe bele kellett születni, mert ekkor már több mint 6000 nép, 6000 nyelv volt. Hogy miért a zsidóságot választotta ki az atya? Ezt nyilvánvaló az abszolút módon az ő titka. De pontosan erről van szó. Tehát a kiválasztás az nem valami különlegesség a népek közötti különbségtételre, mert ez egy olyan súlyos igazságtalanság lenni, ami eltér teljesen az Isten lényegétől. Tehát a népek kiválasztását Krisztus a megváltó nélkül fenntartani, ez egy helytelen, ez Isten gyalázás. Tehát ez egy gyönyörű, hát mindenkinek meg kell ezt a husvétáján ezt a filmet nézni. Amikor Szent II. János pápa megnézte ezt a filmet először, akkor azt mondta, hogy igen, így történt. Nekünk ez megvan minden nagy héten, nagycsütörtökön vagy nagypénteken. A borzalmas jelenet ellenére megnézzük ezt a filmet. Fantasztikus film. De ez a kép számomra nagyon-nagyon-nagyon jó, és ezt is Hely Györgytől tudom, hogy ez a mondat, amit itt elmondott, ez a Jelenések könyvéből van, én nem ismertem ezt fel, de hogy neki nagyon magasan képzett teológusai voltak, akik segítették, és ez számtalan helyen Kukac király, ezt is a másikat hallottam, szintén azt mondja, amikor ott a tövissel megkoronázzák, és a megostorozás után, és borzalmasan néz ki szegény, és akkor az egyik üvölti, hogy Kukac király, ami szintén valahol a Szentírásból tudta Gyuri. Ezt kell látnunk, hogy Krisztus valóban újjátett mindent. Az emberiség ekkor, az ekkor élő, azt mondják, hogy 1 milliárd körül lehetett akkor az emberiség létszáma, ezt ugye megint nem fogjuk tudni megmondani, hiába volt népszámlálás, mert azért már máshol is éltek az emberek. Jó lehet, ma már tudjuk, hogy ez csak 150 ezer éves történet, és most egész revízió alá vesszük a korábbi történelmünket. Nagyon izgalmas időket élünk meg, az Out of Africa, mert Afrikából 150 ezer évvel ezelőtt rajzott ki ez az ember, és volt első emberpár. Tehát ugyanis igazságtudást, olyan igazságtudást, amit nélküle soha nem tudhatott korábban, és utána se tudhat az ember. Csak Krisztusban, Krisztus által tudjuk, hogy az Isten titokzatos három személy. Tőle függetlenül ezt nem tudjuk. Ezt annyira kell képviselnünk, hogy jó ideje el kellene dönteni, hogy egy időre határozottan, akinek tapasztalata van Krisztussal, Krisztusról, minden esetben, amikor Istent akar mondani, akkor mondja ki, hogy Szent Háromság, egy Isten. Mi éltünk a feleségemmel Amerikában, abban a földrészen kereszténynek hívja magát, 800 ezer üzleti tax-free, adómentes vállalkozás van, mindegyik magát keresztény vallásnak nevezi, döntően abban a fő tulajdonságok, hogy gyűlölik a másikakat, leginkább a katolikusokat. Krisztusban és Krisztus által tudjuk önmagunkat. Azt, hogy személyek vagyunk. Hogy lehet elképzelni, hogy a Homo sapiens tagja Krisztus? A Homo sapiens az a legiszonyatosabb fogalom, leghazugabb fogalom. Ha azt akarjuk mondani, hogy ez egy faj, mint a többi élőlény, többi állatfaj, azért tragikus, azért hazug, mert éppen az a leglényegesebb, hogy ennek az élőlénynek szabad, ennek nincs alávetve a törvénynek, tehát nincs fajhoz tartozási törvényünk. Az egész élővilág rendje, hogy minden egyedi élőlény egy faj keretén belül él, létezik és tökéletes. Egy gólya az nem tud más lenni, csak gólya, de az tökéletes gólya. És gondoljuk el, hogy mennyire tökéletes. De egy kóli bacillus, ahogy mondtam a székletünkben, hát az nem tud más lenni, nem tud mondjuk streptokokkusz lenni, hanem csak az. De az olyan tökéletes, 1300 fehérjét gyárt 20 perc alatt. Hát ez valami olyan tökéletesség, hogy ezt kell megértenünk, nehogy mielőtt a számítógépet, meg a lopakodó bombázót elkezdjük csodálni, és a gyerekeinkkel a Mercedes, nem tudom milyen terepjáró előtt álljon meg a gyerek órákon keresztül, hogy micsoda, csodálatos? Hát nehogy már. Hát próbáljuk megmagyarázni, hogy micsoda döbbenetes dolog. Tetszik, hogy mit akart ez az ember? Elhatta mondani, hogy majd megfejtjük a génekkel a lényegünket. 15 év helyett 10 év alatt megtörtént a humán genom. A két hólyag miniszterelnök, az egyik az angol, a másik az amerikai miniszterelnök, bejelentették, hogy itt ha az ember a földre ment volna. Tetszenek hallani humán genomról? Nem. Miért nem tetszenek hallani? Mert azt mondják, hogy majd megfejti a lényegünket. Közös lényegünket, mikor a személyiségünkben van a lényegünk. Hát az ember elképed. De amikor gondolták, hogy most más élőlényt is megismerünk, a génállományát. Következő tetszik, hogy mi volt? Egy évre rá az egér. És amikor 99%-ban azonos volt az egér, akkor mindenki összekapkodta magát, nem tudta, hogy elhallgassák, mit csináljanak ezzel az adattal. És amikor megkérdezem, hogy főorvosú, tetszik tudni, melyik élőlénynek van ugyanannyi génje, mint nekünk? Hát a krumplinak. És háromszor annyi génje bizonyos pálmafajtáknak van, a növényeknek van. Álljál meg, ember! Tehát döntő dolog, hogy Jáki Szaniszló beszél arról, hogy Krisztus a tudománynak is a megváltója. És Krisztus a biztosíték lenne arra, hogy a tudomány nem torzul el teljesen. Ugyanis nem torzult el teljesen, és itt van a fő reményünk, hogy a tudomány tengelyében igazság van, a tudomány tengelye szent világ. És egyértelmű, hogy a Föld a világ mindenség központja. Hogy lehetett? Hogy lehetett elkezdeni arról beszélni, hogy hát a másik égitest is van, és azon is lehet ember. És ezt vezető jezsuiták is mondogatták. Hát micsoda őrület? Hát milyen eltávolodás Krisztustól? Hogy képzeli el? Neki csak azért kellett volna mondani, hogy a Föld a világ mindenség központja, mert itt történt meg a megváltás, ide jött az Úr. Nem kellett volna más mondani? Nem belekeveredni abba, hogy kiállni, és azt mondani, hogy a Bibliából azt olvas, vagy az Ószövetségi Szentírásból, hogy a Föld körül keringenek az égi testek. Ilyen őrületet. Hát ez persze, hogy nincs benne. Tehát nem középpont, hanem központ. Ilyen lényegi különbség. És az élő világ bizonyítja, hogy ilyen máshol nincsen. Tehát két dolgot szeretnék még a Szentírásból, ez is Máté evangélium, hogy Krisztus gondoskodott valamiről. És ez a valami, erre a sziklára építem az egyházamat. Sajnos a Bibliámban ez kis elvel volt írva, és ezt nem bírtam elviselni, hogy én levetítsem kis elvel. És elképesztő, hogy a keresztény újságokban számtalan helyen állandóan kis elvel látom az egyházat, és még elképesztőbb, hogy látok többes számot. És még elképesztőbb, hogy jelzők vannak mellétéve, ilyen, hogy történelmi egyház. Ezeket valami nagy bajt követtünk el, azzal a lényeggel, amit Krisztus tölt be a mi életünkben. A hitvallás megfogalmazás idejéig nagyjából minden rendben volt. Tehát igen ám, csak az van írva, hogy hiszek. És 1700 éven keresztül kegyesen a sátáni erők megengedték, hogy ezt mondogassuk. És akkor ezt mondogatjuk. Úgy mondogatjuk, hogy azt se tudjuk, hogy mit mondunk. Ha úgy mondanánk, ahogyan ez írodott, akkor egész más lenne a világ. És én szeretném, ha mindenki ezt így kezdené újra mondani. Az igazság ismeretem csúcsán, a tudásom és a hitem teljességében bizonyos vagyok, az egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Tehát van teremtő és van láthatatlan teremtmény. És folytathatom, hogy az igazság ismeretem csúcsában, a tudásom és a hitem teljességem bizonyos vagyok az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött hiába. Ezt azért kell folytatnom, mert minden általa lett. Tehát teljességgel elfogadom a misztériumot. A misztérium bizonyosságában kell élnünk. Ez a Jáki Szaniszló valami különlegeset mondott itt. A Krisztusban való hitnek az a funkció jutott, hogy hatásos védőpajsként szolgáljon a panteizmus mindig jelenlevő kísérletével szemben. 150 éve Newman mondta, hogy a panteizmus lesz a jövendőkor fő eretnegsége. Ez akkor elérkezett. Vagy tudománynak bemutatott ideológia csomagolásban, vagy az ökológia csomagolásában van itt velünk. Tehát a mindennapjainkat a panteizmus mocsarában töltjük. Ezért kiállt fel József Attila, hogy ennek legyen ennek a panteista mai kocsmának vége. Én túllépek-e mai kocsmán az értelemig és tovább, a tovább a hit, és akkor szabad leszek, ahogyan Krisztus mondta, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványom lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És milyen csodálatos, hogy a tengelyben, a tudomány tengelyében mi történt? Az történt, hogy a természettudomány keretében megismert folytonos létezés egyedüli kezdete cáfolhatatlan. Tehát a panteizmus és az ateizmus a materializmus alapja, hogy az anyag örök, az a tudományos kutatás igazság felismerésével omlott szét. Teljesen szétomlott, csak mi nem szabadultunk fel, mert nem engedtük magunkat felszabadítani. Mert a gyerekeinket még mindig abból a tankönyvekből tanítják, amelyik mélyen a panteizmussal van átitatva. Minden tankönyvünk. Ilyen mély a baj az egész Földön. Holott nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a törvény, Isten szent törvénye, tökéletes, észszerű és célszerű is. Einstein maga, amikor ezt meglátta, aki egy igazi panteista, hát majdnem összetojta magát, bocsánat a kifejezésén. Mert azért omlott össze, hogy hát honnan van ebbe a törvénybe a tökéletesség? Pláne az észre. És még célszerű is. Tehát a működtető hordja magán azt, amit csak egy teremtő tud,
de egy olyan teremtő, aki szeretetből teremtett. Tehát így kapcsolódik össze, és itt derül ki, ha ennél a pontnál, de ha a még meg nem ismert pontnál is elméletet gyártunk, és az elméletet igazságnak hazudjuk, akkor nem csak a tudományt tesszük tönkre, hanem az egész életünket. Igenis, tessék csak megnézni, a tudomány 4 helyen, illetve 5 helyen bizonyítja ezt az egyszer egyet, ezt a titkot. Vagyis a tudomány belevisz bennünket a csatlakozóba, amit a két óriás pápa, II. János Pál és akkor még Ratzinger bíboros úr, a Fideszet Ratio Encyclica megírásával közölt az emberiséggel, mert püspök úr biztos kitér erre is, és az Evangelium Vitae-nek a folytatásaként a második évezred ezzel zárul, hogy vigyázz emberiség, ezt a kettőt össze kell kapcsolnod, és ott kell összekapcsolnod, ahol ez összekapcsolódik. Ez a döntő dolog. Tehát a tudománynak ezért van óriási fontossága, hogy rámutat a csatlakozási pontra. Igenis volt 13,8 milliárd évvel ezelőtt egyszeri kezdet. Hiába mondott, hogy nagy boom, meg, és mindenféle olyan naivitásokat próbálnak mondani, hogy volt valami nagyon koncentrált valami, de még idő nem volt, mert az idő akkor kezdődött. Tehát idő kívül volt valami lehetetlen őrültség. Ugyanis a tudomány nem azt mondja, hogy a semmiből teremtetett. A semmiből teremtés az kinyilatkoztatott igazság. A tudomány azt mondja, hogy volt kezdet, és ez a kettő egymást feltételezi, egymásba csatlakozik. És a kettő együtt visz el bennünket, ahogy a Fideszet Ratio Encyclica mondja, egy magaslatra, még hasonlattal is él a két pápa, hogy olyan, mint a madárnak a két szárnya, amelyik fölvisz bennünket a magaslatra. Az csodálatos, hogy Darwin volt az első, aki kimerte mondani, hogy volt egyetlen egy élő, és ebből az egyetlen egy élőből származik minden élő. Igenis, mert az élethez többlettörvény tartozik, hogy az élet folytonos és változékony. Ma már tudjuk, gyönyörűen tudjuk, hogy miért változékony, mert van génállománya és van információval rendelkező fehérje rendszere. Két memória tára van. 30 éve közölték az első adatot, hogy volt első emberpár. A mitokondriális DNS vizsgálatából derült ki, hogy egyetlen egy nőre vezethető vissza, aki 150 ezer évvel ezelőtt élt. Hát nem ezen harsog a média 30 éve. Hát miért nem? Hát ennél nagyobb felismerés lehetséges? Nem. És csak megerősítő adatok vannak. Egy ideig az Y-kromoszomán lévő DNS, hasonló DNS, ugyanilyen logikával való vizsgálata időben nem egyezett, de most 3 évvel ezelőtt a Science-ben közöltek, és azóta megint csak megerősítés van, hogy volt első emberpár, tehát találkoztak egymással, Afrika közepéről indult el 150 ezer évvel ezelőtt ez az élőlény vonulat. Az egész gondolkodásunk át fog alakulni. De a negyedik a döntő. A negyedik a döntő, hogy ez a fogadtatásom pillanatában én szabadságot kaptam, és teremtett lelket. Ezt olyan óvatosan mondom ki, mert ezt nem tudom fölfogni, hogy ez mi. De azt tudom, hogy ebben van becsopalkolva a tehetség. Ebben van becsomagolva a talentum, amit az Úr majd számon kér. Hát elképesztő. Ezért az ötödiket is odaírom, mert a teljességet a tudomány is bizonyítja, hogy élt Krisztus a Földön, tehát ő történelmi személy is volt. Hát ez a, ha beszéltünk Ágostonról, akkor az újkor Szent Ágostonáról is említést kell tenni. Óriási gondolkodó, 15 éves, amikor ezt az élményt kapja, és ezt kívánom mindenkinek, aki jelen van, hogy sohasem késő, próbálja ezt az élményt magába kicsikarni, hogy két bizonyosság van. Én, azt mindenki érzékeli magán, hogy én vagyok, és az én teremtőm,
Mert ha ez az élmény mélyen belénk költözik, akkor nem kétséges, hogy van örök élet. Ha engem az Úr, engem, a lényemet, ő talált ki engem, ő teremtménye vagyok, hát akkor nyilvánvaló gondoskodok is róla. Befejezem, hogy pontos legyek, még van 2 percem, professzor úr. Minden egyes emberi személy, igenis, 4 fokozatú titok. Így kellene bemutatkozni. 4 fokozatú titok vagyok. De hogyha sikerült reggel szentáldozásban részesülnöd, akkor nyugodtan mondhatod, hogy 5 fokozatú titok vagyok. Azért, mert megértettem, hogy nekem most ez a nap az. Ezen a napon megtudjátok, hogy az Atyában vagyok, ti bennem, és én bennetek. Ez a Szentírásban ott van, ahol a János evangéliumban, amikor az utolsó vacsorán megígéri a Szent Lelket. Tehát amikor a Szent Lélek megérkezik, és ti már át tudjátok változtatni a kenyeret testemmé, és tudjátok teljesíteni ezt a parancsot, ez az a pillanat, amikor teljességgel megértitek, meg is értitek és megélhetitek azt, amit nem pár perccel korábban Tamásnak mondott, hogy értsd meg Tamás, senki se juthat az Atyához, csak én általam. Sokan azt mondják, hogy az emberiség 21. század próbálja, hogy keresztény lesz vagy nem lesz. Én pontosítanám, eucharisztikus lesz vagy nem lesz. A számunkra legfontosabb szent törvény, Isten szent törvény, így hangzik. Én vagyok az élet kenyere, atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghalt. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért. Tolsztoj ebben a nehéz helyzetében elment a parasztjai közé, de nem talált vigasztalást, mert nem segítette senki őt arra, hogy értse is meg az eucharisztia lényegét. Fogja fel! Most itt állunk jól megfürödve, az emberiség. Nem akarja hallani az egyház szót. Nekünk hangosan kell mondani, hogy az egyház nem vallási intézmény. Hangosan kellene mondani, hogy nem egy a vallási intézmények közül. Abban a hitvallásban, ami közel született, amikor még ő közel volt, ott így van írva, persze mindig kis e-vel, mintha nem ez lenne a neve, hogy egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyház. Ez az ő intézménye, ez gyógyító intézmény. Ugyanis kizárólag ebben a gyógyító intézményben lehet az átváltoztatott kenyérben, az eucharisztiában Krisztushoz, magához, az egyedüli igaz gyógyítóhoz hozzájutni. Antiochia Szent Ignác, ő Antiochia 3. püspöke, első püspöke Péter volt. Utána Evódios, és utána ő, és amikor vitték 10 fogmeg Antiochiából Rómába, írt 7 levelet, ez a 7 levél kanonizálva van, úgyhogy ezt szóra kell értenünk, és nem is lehet máshogyan, minden mondata tökéletes. Abban van ez leírva, hogy a halhatatlanság gyógyszer a halál ellen. És én most mind nem sejtkutató, hanem mint orvos szeretném hangosan mondani minden orvosnak, és minden orvostal hallgatónak. És csodálkozom, hogy nem így beszélünk. A legfejlettebb klinikán, legyen az New York, vagy Boston, vagy bárhol a világon, csak időt tudunk adni. Időt ahhoz, hogy átmenjen a másik gyógyintézménybe. Jaj nekünk, orvosoknak, ha mi akadályozzuk meg azt, hogy átmenjen a másik gyógyintézménybe. Jó lesz nekünk, a megtérést kezdeni orvosoknak, mert elveszünk. Ő pontosította, bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Örök élete van. Nem lesz, van. Köszönöm a figyelmet.